Jó estét kívánok, ez itt a Látszati Rádió, én Hegyi Zsolt vagyok, ez pedig a Garázsmenet, és folytatom a 8. résszel Holdosi József Kányák című regényét. 39. fejezet. A gyerekek kezdték a napot. Józsit egész utca végéig követték, ahol várnia kellett az anyja által szerzett nőre. Józsi és a Klotild, Józsi és a Klotild, Józsi és a Klotild. Harsogott tőlük az utca, nem tudta lerázni őket, megszállták az árok széleket, várták őt is. Ne izgulj, eljön, mondogatták. Olyan szép úgysem lesz, mint a Margit, kontrázott rá a másik. Csúnya neve van, hallod-e? Klotild, 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 nem is lány név, hanem lúd név. Ebből újabb hec született. Háp, háp, jön a Klotild, várja őt a Józsi, pedig csak háp, háp, jön a lúd Klotild. A nagy zenebonában észre sem vette, hogy egy nő állt meg mellette. Mondja kérem, itt lakik a Józsi, ugyanis én vagyok Klotild. A fejéhez kapott. A nő melegítő volt és tornacipő a lábán. A gyerek sereg felüvöltött. Megjött a Klotild tornacipő a lábán, háp, 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 gágog alatta a lúdláb. Trabban futottak vissza az utcába a versikével, tódult is a nép az utcára. Józsi, hogy mentse, ami menthető, a falu felé vezette vissza Klotildot, és amikor úgy érezte, hogy elült a csúfolódó kedv, a kertek alatt hazacsempészte. Nevetett az utca még este is, pedig Józsiék előbb mentek a kocsmába lúdlábbal. Távol eső asztalt kerestek, hogy ne legyenek kitéve a csúfolódásoknak. Ez egy szép nő, Klotild, táncoltatni őt, küldte Krisztina néni őket, de Józsi a táncolókat bámulta, köztük Margitot, csodaszép pöttyös ruháját, új frizuráját. Elsás rajta, hangzott az újabb biztatás. Klotild fölállt, nem lehetett nemet mondani. A termen végig söpört a kacagás, amikor táncolni kezdtek. Klotild totyogott, mint a lúd, folyton Józsi lábára lépett. Bocsánat, bocsánat, mondogatta. A pupos része úgy táncoltatta Margitot, hogy közelükbe sodródjanak. Hé, Józsi barátom, Réce, lúd, épp egy pár, háp, háp. Margitot kézről kézre adták a legények, de mind úgy táncoltatták, hogy a közelükben legyenek szurkálódásra. Józsi, miért hord a kedvesed melegítőt? Biztosan te mondtad neki, könnyebb ezt lehúzni róla, nagy kópé vagy te. Egyre nehezebben bírta, a táncnak nem akart vége szakadni, Margit egyre tündöklőbb és elérhetetlenebb lett, s lúdlábat vonszolnia kellett. Miből vagy te? Dünnyögte. Kezeid vállamat összenyomják, belefúrodok a padlóba, lábaid a lábamat szétlapítják, vérrel teli már a cipőm, én táncoltatlak, vagy te táncoltatsz engem? Melegítő tollal teli, ha hozzám érsz, átforrósodok, mintha meleg hó csípne tüzesre. Az, aki ott táncol, az az én párom, könnyen siklik, karcsú álom, ő táncolja az életem, én a halálom, engedj el! A banda köré gyűltek a cigányok, régi szép dalokat énekeltek. Menjünk mi is, szólalt meg Ludláb. Józsi fellélegzett, végre megszabadult, de Klotild belekarolt. Mire a bandához értek, a padló lesüllyedt velük, szakadék mélységből nézett a többiekre. Ne hápogj, szólt rá valaki az éneklők közül. Eltaszította magától a melegítős Klotildot, a cimbalom szélében kapaszkodott meg, s engedte, hagy forogja ki magát körötte a terem, s e forgás hagy röpítse ki magából hápogva a melegítős lúdláb Klotildot. Szeretlek, csak téged, sírta a cimbalmos felé, az megutődve nézett rá. Te tudod, komám? Margit lépett hozzá. Táncoljunk, mondta. Szerelmünk hozzák ezek az órák, s a nászunk, beszéltek a szemek. Míg tart a bál, addig mi is elszökhetünk. Kint sejmét húzza az éj, készíti ölét a rét, szerelmes szavainkkal tele a csillagos ég. Ezek elszöktek, nevetett pupos Réce. Eladó a mennyasszony, kalapját rázva ment oda Krisztina nénihez. 40. fejezet. A városi építkezések a következő évben nem igényeltek annyi embert, mint korábban, így új munkalehetőség után kellett nézniük. Az építető vállalat a férfiaknak Kormospusztán biztosított munkát az istállók építésénél, az asszonyok egy részének ugyanott a konyhán. Jenő nem ment velük, egy gazdaságnál éjjeli őrnek szerződtették. Margit a konyhán dolgozott, a malter és téglahordásnál sokkal könnyebb dolga volt. Jó volt délben várni a férfiakat, várni Józsit, nagyobb húst csempészni a tányérjába, esténként találkozni. Amikor már eljöttek, tudta, hogy terhes, úgy gondolta, hogy itt könnyebb lesz megmondani, de csak húzta, halasztotta. Hülye vagy teljesen, édesanyám, dolgálta Szilvi, a barátnője. Ő csinálta, vállalja is érte a felelősséget. Nem olyan könnyű az, mint te gondolod, még azt hiszi, hogy a nyakába akarom varni magam, szólt a büszkeség belőle. Próbálkozott többféleképpen, kisgyerekekről mesélt a férfinak, kidüllesztette a hasát, de az csak nézett, nézett rá nagy szerelemmel. Mikoron pedig elhatározta, hogy most pedig megmondja, különös dologra lett figyelmes. Márta, a főszakácsnő, aki gyönyörű nő volt, mondogatta is, hogy ő utána megnyalja minden férfi mind a 10 ujját. Amikor a férfiak ettek, rendszerint kiment hozzájuk, állandóan a Józsi asztalához ült le. Szilvi hívta föl rá a figyelmét. Nem törődöm én vele, hessentette el magától még a gondolatot is. Azt tesz, amit akar, én megbízom benne. De azért csak nézte, mit kavar a főszakácsnő. Micsoda férfi, lelkendezett Márta, ilyennel még nem volt dolgom, sűrű göndörhajú, széles válú, mit tudhat ez az ágyban? Na, mit mondtam, nézett Margitra Szilvi, te Málé, még elviszi tőled, aztán maradhatsz a gyerekeddel. Állj elé, és mondd, hogy Józsi a tiéd, szálljon le róla. Bízom benne, suttogta kerekedő hasának is. Ő szeret, és nekem ez elég. Ma este 10 órakor találkozom vele a réten a szénakazal mellett, újságolta aztán nekik a főszakácsnő. Ma megkapom, júj, de várom. Rosszul lett, hányt. Haza kellett menni a szállásra. Ezért mondta nekem, hogy este 8-kor találkozunk, hogy utána mehessen hozzá. Este 8 órára azért elment a találkára. Mi bajod? Kérdezte Józsi. Terhes vagyok, nyögte ki. A férfi magához húzta, csókolta, mint azon az este, amikor először lett az övé. Bocsáss meg, bocsáss meg. Mit kellene megbocsátanom? Kísér haza, meg fogok fázni. Ugye nem mész ma este el már sehova sem? Kérdezte a munkásszálló kapujában. Hova mehetnék nélküled? Kérdezte vissza a férfi. Inni vagy? Sehova sem, csak nyugodj meg, árthat nektek. Drága dallamként dobolt a fülében a szó. Nektek, azt mondta, mégiscsak szeret, csak ez a szörnyeteg ne lenne. Márta, a főszakács nő másnap nem ment dolgozni. Eltűnt. A lakásán sem találták. 2 nap múlva kiszállt a rendőrség. Felkutatták a környéket, a szénakazabban találták meg, de már halottan. Megfojtották, állapították meg. Megkezdődtek a kihallgatások, kinek milyen köze volt hozzá. Rövid idő alatt kiderült, hogy nem volt olyan férfi a pusztán, akinek nem lett volna dolga vele. Így jutottak el Józsiig. Milyen viszonya volt az áldozatta? Faggatta a nyomozó. Folyton utánam járt, az ebédnél is odaült mellém, találkára hívott. És elment? Egyszer, igen. Ott mi történt kettejük között? Nem akartam elmenni, nekem van már szeretőm, akit feleségül fogok venni, de tőle nem lehetett szabadulni, aki a közelébe került, megszédült. Azon az éjszakán, amikor megölték, magával volt találkája. Nem mentem el, találkoztam Margittal, ő elmondta, hogy terhes, ez véget vetett Márton iránti nagy vágyamnak. Hány óráig voltak együtt a szeretőjével? 8:30-ig, aztán hazakísértem. Jártam még 1 órát kinn a szabadban, hogy rendbe szedjem a gondolataimat, aztán bementem a szállásra. Hány órakor? Nem tudom pontosan megmondani, 10 körül. Van tanúja, aki látta, amikor hazament? Már mind aludtak. Mondja, nagyon szereti azt a lányt? Nem tudnék nélküle élni. Ha ő más szeretne, mit tenne? Nem tudom, megőrülnék, ne kínozzanak. Nézze, sokat hallottunk már a nagy cigány szerelemről, ahol még gyilkolnak is egymásért. Jobb lesz, ha beismerő vallomást tesz, segít mindkettőjüknek. Nem én voltam. Mivel nem tudták rábizonyítani, hogy ő ölte meg Mártát, elengedték. Margitot fogták ezután vallatóra. Régóta tudta, hogy Józsi és Márta között valami van? Igen, de tudtam azt is, hogy csak engem szeret. Aznap este Józsi milyen állapotban volt, amikor találkoztak? Kedves volt és bocsánatot kért. Maga tudta, hogy 10-kor találkoznak? Mit csinált, miután elváltak? Kimentem az épülő istállóhoz és vártam. Kire? Arra voltam kíváncsi, hogy elmegye a találkára Józsi. 10 előtt pár perccel megjelent Márta, elé álltam, és azt mondtam neki, hogy Józsi csak az enyém. Terhes vagyok tőle, hagyja békén. Kinevetett és elindult a szénakazal felé. Mit csinált maga ezután? Nem bírtam tovább, rosszul éreztem magam, hánytam, visszamentem a szállásra. Van erre tanúja? Már mindenki aludt. Mondja, ha kiderült volna, hogy Józsi véglegesen elhagyja magát, mit csinált volna? Nem tudom, nagyon szeretem, ne kínozzanak. Nézze, jobb, ha bevallja, hogy féltékenységből megölte Mártát, így remélte, hogy visszakapja a szeretőjét. Utána lopózott, és hátulról kendővel megfojtotta. Nem, ez nem igaz. Én bíztam Józsiban. Az ő bűnösségét sem tudták bizonyítani, így elengedték. A nyomozó boncolást rendelt el, a 2 vádlottat a boncasztal mellé állították, remélve, hogy a látvány sokkoló hatása kikényszeríti belőlük a vallomást. Az orvos felnyitotta a testet. Kannába kerültek a belek, a gyomor, a szív, a tüdő. Vajon mi volt a titka? Józsi egy pillanatra sem tudta levenni a szemét az erekre, húscefatokra bontott testről. Lefoszlott róla a varázs ereje. A nemi szervig hatolt a kés. Mennyi gyönyört adott és kapott? Ne bántsák, azt kellene mondanom, de nem értenék. Feleletet vár a kés is, ügyesen számítón teszi, a kötelességét végzi. Lebontja az életet a csontokra, erekre, mulandóságot mutatja fel. Ki ölte meg? Miért? Nem azért a hústörmelékért, elárult meziterem felmutatásért, hanem azért, ami egykor volt körülötte, a szédületért, hogy soha többé ne érezze más, hogy soha többé ne szédüljön köré senki. Margit személyt érezte magán. Aznap este is ilyen sápat volt, mint most, zaklatott. Biztos tudott róla, ahogy akkor nézett rám? Te voltál, Margit, te ölted meg értem a szerelmünként. Igazad volt, meg kellett tenned a szerelmünként, a gyermekünkért. Nem tudtam volna sokáig ellenállni neki. Margit kereste Józsi szemeit, hogy megnyugodjon benne, kapaszkodott találjon. Miért nem nézel rám? Félek egyedül ettől a húsvér magánytól, ami az asztalon fekszik, és a csontjait, kihűlt szívét mutatja. Miért nem akarsz segíteni, elviselni őt? Fáj bennem ez a gyerek, szétszakad a hasfalam tőle. Jó így látni hátulról a fejedet, a hajfürtök lenyúlnak az ingallérig, egy-két hajszál mintához igazodik, remeg a kezed, erős, szép kéz, de gyilkos kéz. Tudom, te voltál, te ölted meg a szerelmünkért. Miért is mondtam meg neked akkor este? Gondolhattam volna, hogy ez lesz, de igazad volt. Meg kellett tenned a szerelmünkért, a gyerekünkért. Nem tudtál volna sokáig ellenállni neki. Megállapítom, szökött fel a nyomozó hangja, hogy a boncolás a vádlottakra semmilyen hatást nem gyakorolt. Én öltem meg, szólaltak meg egyszerre mind a ketten. A nyomozó rájuk nézett és legyintett. Menjenek haza, itt valami nem stimmel. A nyomozás folytatódott, az éjjeli őr vallomása tisztázt őket a vád alól, látta őket elválni. Józsit sétálni még köszöntött is neki, amikor bement a szállásra. A két asszony beszélgetését is végighallgatta, de többet ő sem tudott. Margit és Józsi úgy döntött, hogy nem maradnak kormos pusztán tovább. Hazamennek, összeházasodnak. Évek múltán is kísértette őket a gondolat, hogy ki lehetett Márta gyilkosa. 41. fejezet. Jenő, amikor megtudta, hogy terhes a lánya, kiadta az útját. Én aláírom, hogy hozzámenj, ha már így áll a dolog, de az én házamban nem maradhatsz, ide többet be nem teheted a lábadat, azokhoz a süketekhez mehetsz, majd meglátod, kik azok, tönkretesznek, de megérdemled, kurva. Ezzel az atyai szitokkal a szívében állt az anyakönyvvezető elé. Józsiékhoz költöztek a kis szobába. Hamarosan megjött Józsinak a katonai behívója. Vigyázz magadra, és táviratozz meg, ha megszülted a kicsit, búcsúzott el. Mióta Józsi felesége lett, most érezte először az egyedüllétet. Szeretett volna azokkal a másik szobában beszélgetni, de Krisztina néni állandóan csak a szobában ült a Szűz Mária szobraival, Jani a férj főzött, és csak vigyorgott rá, a süket némával nem tudott mit kezdeni, az édeslány pedig csavargott. Elment a szomszédokhoz, a régi barátnőkhöz, de idegenként néztek rá. Haza nem mehetett. A kicsi jöjjön minél előbb, ez a gondolat életette. Eljött annak is a napja. Egészséges fiúgyermeket szült. Az apja nevét adom neki, mondta a bába asszonynak. Szép lesz, mint ő. Másnap fel kellett kelnie, azok a másik szobából rá sem néztek. Meg kellett fürtetnie a kicsit, pelenkát mosnia. Kívánszorgott a konyhába, a süket néma a pritsen aludt. Hé, Lajcsi, rázta, vizet hoz, vizet, hallod? Az fölnézett rá, hörgött valamit, és aludt tovább. A szobából apró horkantásokat, s Krisztina néni üdvözlégyeit hallotta. Mama, vizet kellene hozni, hogy meg tudjam fürdetni a kicsit. Az imádkozás és a horkolás folytatódott. Bevérzek, mire a kútról idehozom a vizet, tört fel benne a keserűség, de megfogta a kannákat. A kis sánta Kati dugta be a fejét az ajtón. Margit, eljöttem hozzád segíteni. Hallottam, hogy megszültél. Hozz vizet, meg kell fürdetni Józsikát, ezekre nem lehet számítani. Kati fát is vágott, segített fürdetni a gyereket. Eljövök minden nap, segítek én. Apa alszik, anya meg lent van az olácigányoknál. A többiek? Ne is mondd, Imre ugyanolyan, mint az apja volt. Iszik, rázózik, nőzik. És te hogy bírod? Dolgozom rájuk. Következő napjait Kati enyhítette, aztán a gyerek születése után két héttel hazaengedték Józsit is. Paszítát tartottak, a kicsi jöttét ünneplendő, ez előcsalogatta a süketeket is. Krisztina néni az asztalfőre telepedett, jobb bal oldalára Jani és Lajcsi. Nem volt ideje panaszkodni a férjének, az másnap reggel utazott vissza. Az asztal mellől egyenesen indult az állomásra. Az utca végéig kísérte, búcsúzkodásnál kitört belőle a sírás. Józsi csókolgatta. Miért sírsz? Visszajövök még, mi bánt? Semmi, semmi, csak nagyon hiányzol. Egyedül vagyok, Katin kívül senki sem segít rajtam. Anyám, még pedig megígérték, ki kell bírnod. Kihordom érted én a magányt is? Nem jött többet a kis Sánta Kati sem. Otthon megtudták, hogy eljár hozzá, megverték, s a többi gyereket bízták meg, hogy ügyeljenek rá. Csak a boltba járt el. Egy hétre bevásárolt, s ült naphosszat a gyerek mellett. A konyhára sem mert kimenni, a süketek, a paszita óta egy végtében az asztal mellett ültek, előttük egy nagy tál, amiben állandóan gőzölgött a rizs, hús, leggyakrabban babos gánca. A Szűz Mária szobrokat az asztal négy sarkára állították. Reggelihez, ebédhez, vacsorához folyt az imádkozás. Félelmeket motyogtak be hozzá, a kicsihez menekült, picike arcához szorította az arcát, dúdolgatott, mesélt neki. Ez segített. Józsitól hetenként jött levél. A postás a konyhára adta be őket, ilyenkor ki kellett mennie hozzájuk. A levél mellett két Szűz Mária szobor, talpuk a levél szélén. Az első levélnél még tapasztalatlanul kirántotta alóluk, azok felbukfenceztek. Később már gyakorlatra tett szert, két ujjal csempészte ki alóluk a levelet, úgyhogy meg sem rezdült egy szobor sem. Vidám leveleket írt vissza, szerelmetes, buja dolgokat. Főleg a gyereket dicsérte. Józsi levelei azonban betegségről tudósítottak. Összeesett a gázállarcban, a feje, a gerince fáj, vizsgálatokra jár, valószínű, hogy leszereltetik. A következő leveleiben a férje szomorú soraira meghatványozott derűs dolgokkal válaszolt, történeteket talált ki kacagtató befejezéssel, hajából küldött egy darabot, a gyerek ujját koromba nyomta és összemaszatolta vele a levelet, szalmazsákból küldött szalmacsomót, és minden levél végére azt írta, hogy halálos szerelmed, Margit. Délutánonként hallotta, hogy a süketekhez látogatók jönnek, a férfi hangban Józsi öccsére ismert. Mit keres itt, nekem mennem kellett, ő meg itt a kocájával együtt, mint egy báró kisasszony. A női hang duplázott rá. Ez az olá cigány egyedül abban a szobában, mi meg másnál szoroskodunk, és terhes is vagyok. Azért nem vesz feleségül a fia, mert nincs hol laknunk. Éjszakánként meg az édeslány tért haza. Még mindig itt van, nem dobták ki. Ezért csavargok én, mert nincs kedvem hazajönni. Az édeslány nyugalomra térte, után folytatták az imádkozást. Az ima hangja késköszörülés, hörgés, bégetés, csorgó vérhangjaival vegyült. Már a gyerek sem adott elég nyugalmat, ideges lett, álmából saját sírására ébredt. Mikor az újabb levélért ment ki a süketekhez, Krisztina néni hónapok óta először megszólította. Elsás olá cigány az én házamban nem maradhat, takarodjon gyerekével együtt, de azonnal. Nem megyek, kapta ki a levelet a szobrok alól. A fiát ide várom haza, csak a fiával megyek el, érti? Attól a naptól kezdve felerősödött az ima. Lajcsi éjfél előtt rendszeresen benyitott hozzá, felröhögött és beköpött a szobába. Nem, és nem sikított fel, nem megyek el, itt kell megvárnom az én uramat. A hangok is elhagyták, amikor meglátta, hogy a süketnéma minden ajtó nyitásnál egy-egy Szűz Mária szobrot is betesz hozzá. Lerogyott eléjük, és a kintiek után három nap és három éjjel egy végtében imádkozott. Annyi ereje maradt csupán, ha a gyerek felsírt, a szájába nyomta a mellét, s már ment is vissza a szobrokhoz. A negyedik nap reggel a süketnéma sarkig kinyitotta az ajtót, és intett neki. Felvette a gyereket, és elindult utána. Elhagyod esás olá cigánylány a házamat a gyerekeddel együtt? Kérdezte szinte jóságosan Krisztina néni. A kérdés visszahozta bele az elveszett dacot. Nem, mama, értse meg, nincs hová mennünk, az apja is kitagadott. Itt kell megvárnom a fiát. Az öregasszony intett a süket Némának és Janinak, azok megragadták és az asztalra akarták fektetni. Kés villant Lajcsi kezében. Kiszabadította magát a kezükből. Apja, apja, segítség, meg akarnak ölni. Jenő röviddel azelőtt tért haza a majorból, épp lefekvéshez készülődött. Lánya dagadó szavaiból nehezen, de kivette, hogy mi történt. Dorongot fogott, úgy futott a Krisztina néniék házához. Az ajtót tokostól kiszabta a helyéből, a süket némát nyakánál fogva vágta ki az ablakon, keze lába eltört nyomban. Janit az ágy alá rugdosta, az öregasszonyt behajította a szobájába, onnét elő nem került a maga lábán, az biztos, a szobrokat meg utána hullottak darabjaikra. Összeszedte a lánya holmiait és hazament. Margit eszméletlenül feküdt két napig, az orvos nagyfokú ideglázt állapított meg. Mire Józsit betegsége miatt leszereltették a katonaságtól, újra egészséges lett. Margit gazdaságba ment dolgozni, Józsi vissza az építkezéshez. Boldog napok jöttek, megtérni is jó volt a munkából, béke és nyugalom volt a családban. Jenő összemelegedett a vőjével, egyre kevesebbet hallottak a nőügyeiről. Bőgőt vett magának. Raktárba megyek dolgozni, így el tudtok járni, muzsikálni. Gézának a bandába bőgősre van szüksége. A bőgő újította fel nyárra a veszekedéseket. Muzsikálás után 2-3 napra tért haza részegen, menekült előle a család. Malina elment utána a bába, lakodalmas házba, és megcsinálta a cirkuszt, ha nőt látott feléje közeledni. Margit és Józsi úgy határozott, hogy házat vesznek, náci árusítja, szoba, konyha, kis udvar, még szőlő is fut fel a falra. Elő kell teremtenünk azt az 5000 forintot a föld alól is. Aratáskor a parasztházaknál szép pénzt kínáltak a kaszásoknak és a cséplőgép mellett dolgozóknak. Házról házra jártak a kora reggeltől késő estig. A jobb érzésűek felsóhajtottak, mikor látták, hogy Margit épp úgy viszi az 50 kilós búzával teli zsákot, mint a férfiak. Megjöttünk, álltak az új gazda elé első nap. Házat akarunk venni magunknak. A tanács ki is utalt nekik 500 forint segélyt, de sehogy sem akart összejönni a házára. Az aratásnak is vége lett. Nem baj, nézte Józsi gennyes hólyagokkal teli tenyerét, van még jó kifizetődő munka? Újságokat rendeltek. A postás csodálkozott, eddig ilyen még nem volt a Cigány utcában, el is híresztelte a faluban. Jöttek rá a kíváncsiak. Hallottuk, hogy újságra fizettetek elő, minek az nektek, miben fő a fejetek? Az a mi titkunk. A titkár fülébe is eljutott a dolog, elment ő is hozzájuk. Faluban azt beszélik, hogy újságra fizettetek elő. Miért? Jön majd egy olyan újság, amiben nekünk szóló hír lesz. A titkár kelletlen, de belenyugodott. A falu viszont nem. Megtudták, hogy milyen újságra fizettek elő, és ők is böngészni kezdték a hirdetéseket, melyikben lesz bent az a bizonyos hír. Felújjongtak, amikor meglátták a hirdetést. Dolgozzatok, lányok, legények, holnap nagy almaválogatás. Jól megfizet benneteket a törökverő várkapitány? Ez nekik szól, ki másnak. Mentek is, a gyerekre addig Kati vigyázott. A törökverő várkapitány romos vár volt, egyetlen épp termében válogatták az asszonyok az almát, a férfiak pedig hordták a kocsikra. Innen már csak a ház árával mehetünk haza, örültek. Annyi alma van itt. Dolgoztak is veszettül, már több, mint a fele megvolt a pénznek, amikor a munkások között rémhír terjedt el. Az egyik asszony egy istentelen nagy kígyót látott a ráccsal lezárt alagútban. Alma volt a szájában, és feléje nyújtotta. A legenda több száz éve járja már. A törökverő várkapitány átváltozott kígyóvá, s úgy üzte el a törököket a vár alól. Azóta kísért itt. Azt is beszélik, ha látják, hogy előjön, azon a helyen baj lesz, mert rossz, gonosz emberek élnek ott. A művezető kereste meg őket. Józsi, rám ne haragudjatok, de szólnom kell. A munkások azt beszélik, hogy miattatok jött elő a kígyó, mert más ki is lenhetne rossz, mint a cigány. Nagyon kérlek benneteket, menjetek el. Mit tehettek mást, ha nehéz szívvel is, de hazautaztak? Rövidesen olvashatták az újságban, hogy a törökverő várkapitány egyetlen éppen maradt terme, az alatta levő alagútrendszer miatt összeomlott, két munkásnő meghalt, oda a megye alma termése. Figyelte őket a falu. Most mihez kezdenek vajon? Margit lottót vett, őszöregemberre álmodott, aki azt mondta neki. Egyszer az életben megadatik neked a szerencse, lányom. Végy lottót, és a következő 5 számot tölts ki. Pálinkát, sonkát hoztak nekik, hogy árulják el az 5 számot, de hiába volt minden. Holnap a városba visszük a szelvényt, ott dobjuk be, ti még képesek lennétek a postaládából is ellopni. Pénteken megvolt a lottóhúzás. nem az ő számaikat húzták ki. Mindenki tudta, hogy miért nem. Az utcabeliek elmesélték a faluban is, hogy a fővárosból helikopteren 7 próbás gengszter vezér érkezett. Koldus ruhában, bohócnak, ördögnek öltözve próbált a lottó közelébe férkőzni, nem ment. Úgy döntött, hogy erőszakhoz folyamodik. 2 emberével az éjszaka leple alatt Józsi mellől kilopták az alvó Margitot, ő meg Józsi mellé feküdt. Szívem, szólítgatta, jól elrejtetted a lottót, sosem tudni, hát ha el akarják lopni. Nyugodj meg, itt van a párna alatt. Az alvó Margitot visszalopták az ágyba, a lottót kicserélték, és visszatértek a fővárosba. Rövid idő múltán Józsiék címére csomag érkezett. Egy zsák, amiben gömbök voltak. Feladó nincs, pecsét is elmosódva. Hagyma volt a zsákban, futott szét a hír. Az izgalmas történet folytatódott. A gengszervezér küldte hálából a lottószervényért. Azt is írta, hogy van egy hely, hagymáspuszta, ahol ilyen kilós nagyságú hagymák teremnek. A munkabér is, meg a hagyma, amiért jól fizetnek. Józsiék azonnal mentek is. Kaptak egy területet, amik maguknak kellett megművelniük. Kiszámították, ha semmi sem jön közbe, összegyűlik annyi pénz, hogy kifizethetik a házat. Fakunyhóban laktak a föld közepén, ágy, tűzhely, rádió volt bent, elégedettek voltak vele. A hagymák is szépen nőttek. Olyanok, mint az emberek, mutogatták a falujukból hozzájuk elkíváncsiskodóknak. Az kövér és mosolygós, amaz büszke, nem áll szóba még velünk sem. Ő magát tartja a legszebbnek. Rövidesen leszárad a száruk, aztán mi is megyünk haza. Viszünk ültetni valót magunknak is. Eljött a hagyma szüret ideje. Már első nap elégedettek lehettek, a gengszter vegyér hagymáinál is szebbek lettek az övéik. Délután Szekér vitte be a hagymát, Józsi is ment velük. Éjjel 11 óra is elmúlt, de nem tért vissza. Margit a keresésére indult. A hagyma átvevő a kocsmába látta bemenni. A kocsma már zárva volt, kerékpár megőrző ült csak egy árva bicikli mellett. Hány óra van, riadt fel? 11:30 körül, mondja, nem látta az én uramat? Szélesvárú, göndörhajú, nem ide valósi. Minden biciklit elvittek, jól elaludtam, mondhatom. Nem fizettek, csak ez az egy van itt. Az uramat keresem. Ki ez a bicikli? Nézzük a névtáblát. Az enyém. Mikor már a biciklin ült, jutott eszébe az asszony kérdése. Volt egy olyan forma, ivott meg dicsekedett, hogy mennyi hagymát termesztett, aztán kitört a verekedés. Kidobták innen, még látszik a vérfolt is. A réten keresztül ment az erdőig, addig még láttam. Többet nem tudok róla. Na, Isten áldja. Hol vagy, miért tetted ezt velem? A réten a letaposott fű vezette az erdőig. Hívószavakat hallott, amelyeket suttogóvá mosott a hirtelen megerett eső. Nem magát féltette, hanem őt, a megvertet, mielőbb rá kell találnia, mert betegségét halálra áztatja a hideg idő. Elcsúszott, kemény hátú bogarak százai verődtek össze a lába alá, egy irányba igyekezett az összes. A hajához kapott. Nektek adom, ha őt megtalálom. A bogarak előtt nyulak ugráltak, a szőrük kihullott, nagy ótvaros sebeket hordtak, a szarvasok fél pofája lerohadt már, medvék véresen, kukacos oldalukat mutatták felé, a menet elején 3 feketébe öltözött ember magasra tartott koporsóval. Kit visznek a koporsóban? Követelem, hogy mondják meg, ki az, kiáltott rájuk. Ne kérdezz, Margit, fogadd el ezt a fekete cipőt, a te lábadra méretezték, fordult feléje a fiatal férfi. Ernő sikított fel. Kit visznek? Kiért kell nekem fekete cipőt húznom? Ne kérdezd, Margit. Itt ez a szép fekete bársonyruha. Neked készítették. Matild nyögött fel. Miért kínálod nekem ezt a ruhát? A gyászruha fiatal testemet megöli. Miért kéne felednem az életet? Ne kérdezd, Margit. Tedd a fejedre ezt a szép fekete rózsás kendőt. Beárnyékolja a homlokod. Kápolnás Rozi taszította el magától a kendőt. Hajam hosszú fekete fürtökben lóg a derekamig. Ő így szereti. A fekete kendő tőle venne el. Nem kell nekem a ti fekete cipőtök, gyászos ruhátok, fekete rózsás kendőtök. Nincs kit gyászolnom. Az én uramat megtalálom. Él, mert érzem én. Enyém ő. Nyögést hallott. Elhagyta a jelenést, s a hanghoz futott. Józsi feküdt a fatörzsének dőlve. Próbálta talpra állítani, de az visszarogyott. Az eső egyre kérlelhetetlenebbül zuhogott. Végül a hátára vette, és elindult vele kifelé az erdőből. Az éjszaka fekete csendje, a férfi nyögései, a nehéz súly ellen védekeznie kellett, hangosan beszélt a hátán levőhöz. Szeretlek, ölelgetlek, melengetlek hátammal, mintha csak az ölemben tartanálak, s gyönyör szavakat sugnék a füledbe, hogy örvendez. Kezed a nyakamra kulcsoltam, hogy le ne zuhany, lábait fogom, féltenek a kezeim, gyökerek, tüskék meg ne tépjenek. Visszahozlak a halálból. Siratnom könnyebb lett volna harangok szavára felejteni. Lefosztik az özvegyről is a gyász, virágokat, sírkövet kap a szerető. Egyszerű, akár le is tehetnélek, hagyd itt az esőnek, hagyd mosson halált a húsodba. Nem vétkeztél soha ellenem, meg nem ütöttél, volt szavad bánatban, örömben, az én emberem vagy, csak majd vigyázz rám, mint ahogy most én vigyázlak bolond beszédemmel. Feltűntek a falu fényei. Az első háznál szekérre rakták őket, és elhajtottak velük az orvoshoz. Az orvos injekciókat adott Józsinak, száraz ruhát hozatott mindkettőjüknek, majd saját kocsiján bevitte őket a városba. Józsit azonnal benfogták a kórházban. Margitot visszavitte az orvos a faluba, megígértette neki, hogy megbeszéli a gazdasággal, szedjék ki a földjükből a hagymát. A gazdaság egy brigádot rendelt ki másnap. Margit megkapta a pénzt, épp annyit, amennyi kellett a házárához. Vonaton utazott haza. A házra, urára gondolt, s a második gyerekre, aki már ott mozgolódott a hasában. Hagymaföldek szaga csavarodott az orrába. Hiába próbálta rejteni az utasok előtt a könnyeit. 42. fejezet. Józsit két hét múlva hazaengedték a kórházból. Margitot a főorvos magához hivatta. Őszinte leszek magához, mondta. A férjének gerincideg bénulása van, ezt teljesen gyógyítani nem tudjuk, de a férje elejehet 60-70 évig is. Innia, dohányoznia nem szabad. Fizikai munkát sem végezhet. Különösen azt nem, amit eddig, betongerenda emelgetést. Ezekkel az orvosi papírokkal kérhetik a leszázalékolását. Vigyázzon rá nagyon, nehogy újra megfázzon. Az orvos szavait elnyelték a boldog hónapok, a saját lakás öröme. Margit újra fiút szült, csak Józsi leszázalékolásánál rém lett föl az ismeretlen tragédia. Margit úgy döntött, miután egy éves elmúlt a második fiú, hogy elmegy dolgozni. A városban a gyárak munkásokat keresnek, a férje úgyis le van százalékolva, majd ő vigyáz a gyerekekre. A cipőgyárban cipő felső rész tűzőnek tanították be. A gyárra a rövid idő alatt megbarátkozott, jó volt elmondani a többieknek, mi történt otthon, mit főzött az ura, jókat nevettek ilyenkor. Úgy általában elégedett volt a helyzetével. A pupos réce rendszeresen ott ült náluk, új terveket kovácsolt. Ő is be tudja szerelni a villanyt a házba, mondta nekik, be is állított aztán hozzájuk mindenféle csövekkel. Vésett, szerelt Józsival. Rövidesen a tanács engedélyével rákötötte a központi vezetékre. Kigyúlt a villany a házban. A villany bevezetése után Józsin újból erőt vett a betegség. Többször töltötte heteket a kórházban. Ha hazaengedték, akkor is feküdnie kellett. Margit ilyenkor szabadságon volt, ült mellette, próbálta meggyőzni az egyre kétségbe esettebb férfit, aki váltig erősítette, hogy meg fog halni. Ha Margit dolgozott, Sánta Kati segített Józsinak, ő hozta a híreket is a családról. Jenő napok óta nincs már otthon, egy irodában dolgozó elvált asszonyhoz jár. A két fiú megnősült, elköltöztek az utcából. Marina folyton az ura után kószál, megleste a másik asszonyt és megverte, de az csak azt hajtja, hogy Jenő őt szereti, és Marina váljon el tőle. Józsi a pénzt, amit otthon hagyott neki Margit, hogy ennivalót vegyen belőle, a kocsmába hordta. Az első időkben még korán hazajött, hogy mire hazaér a felesége, gyorsan főzön valamit. Margit tudott erről, próbálta lebeszélni az ivásról, de az elhárította, hogy úgyis meghal, neki mindegy. Kölcsön kéregetett pénzt az utcában, hogy ihasson. Amikor megkapta a nyugdíját a vállalatától, elvonult a kocsmába a haverokkal. Este tolták haza talicskán, eszméletét vesztette a sok pálinkától. Én nem cirkuszolok veled, mondta neki másnap reggel. Nem futok utánad, mint a többi cigányasszony, de ha még egyszer előfordul, kizárlak. Félve jött haza már, félt, hogy részegen találja, félt az undortól, amit akkor érzett először, amikor meglátta a talicskán, mintha egy idegen más ember lenne, nem az ő férje. Többé nem hagyott otthon pénzt, előre megvette a városban a másnapra valót, vagy délután annyit főzött, hogy legyen következő napra is, ne kelljen a gyerekeknek rávárniuk, de így is megérezte az urán, hogy ivott. Eljött a következő nyugdíj ideje is. Józsi újból elvonult a haverokkal a kocsmába. A gyerekek már várták Margitot az utca elején. Verekedett apu a kocsmában, a rendőrök is kijöttek, bevitték őket, de el is engedték az összeset. Aztán egy hordó sört vettek, és lementek az olácigányokhoz. Nem aludt az éjszaka. A férje nem jött haza. Féltés és undor keveredett benne. Reggel nem ment el dolgozni, nem tudott azonban otthon sem lenni. A tűz elaludt, a főzőkanál kiesett a kezéből. Kifutott az utcára meg vissza. Déltájban a palánknál feltűntek a mulatozók, ordítoztak, énekeltek. Józsi bukdácsolva ért elé. Drágám, édes feleségem, próbálta megcsókolni. A hányinger a torkáig szökött. Ne haragudj rám, én is kánya vagyok. Kányává változtam, amikor elvettelek feleségül, de te már nem vagy az. Ide be nem teszed a lábadat, te kánya, folytotta le benne a harag az undort. Jobb lesz, ha elmész oda, ahol voltál, az olácigány kurvákhoz, gyűlöllek, utállak. Kiszórta az utcára a holmiait. Vidd, ezek a tieid, másod nincs. Kihozta a dunnát is, amelyben Józsi aludt. Ezt meg elégetem, mert mellém többet nem feküdhetsz. Meggyújtotta. A húzat könnyen tüzet fogott, a toll felső része pattogó lángokkal égett, a belső része üstkösen, feketén összecsomósodva. Seprűnyéllel piszkálta, hogy az is elégjen, mikor így nem sikerült a csomót szétpiszkálnia, lábbal taposott rá. Eszelősen ordítozott. Undorodom tőled, utállak! Józsi szeméből elszivárgott a részegség véressége, helyét a tűz vette át, felsúrant agyába, felégetve az összes sejteket, helyet szabadítva felesége szavainak. Undorodom tőled, utállak! A gyerekek felé nyújtotta a kezét, azok a tüzet rugdaló anyjukra néztek, aztán megfogták a feléjük nyújtott kezet. Elindultak hárman a lakásba. Margit nézte őket, aztán kitört belőle a zokogás, elindult ő is utánuk. 43. fejezet. Józsi állapota egyre rosszabbodott, a menés is nehezére esett, kampósbotot csinált, azzal járt ki a házból. A körzeti orvos újra berendelte a kórházba. A főorvos csak csóválta a fejét, és félrehívta Margitot. Vigyék haza, az injekciókat felírtam, a körzeti orvos majd beadja neki. Meg kell mondanom, hogy nincs sok remény. Feküdjön, de ne hagyják egyedül. Próbálkozások napjai jöttek. Próbált felkelni, meglepni Margitot, hogy főz, de a lába, keze bénultan lettyent le. Az utca felé is kísérletezett, de a napfény is csak a bénultságot hozta. Csak a házakat szerette, azokhoz képest még ő is gyorsan mozgott. Az embereket nehezen viselte, rendkívüli gyorsasággal szágultak el mellette. Az arcukat sem tudta észlelni, a gyerekekből csak a mellette elsüvítő szél lett. Egyetlen menekvése maradt az ágy. Néha bekapcsolta a rádiót, az is idegesítette, onnét is csak gyorsaságot, tempót hallotta. Inkább felült a csendben, és várt a gyerekekre, Margitra. Nem érezte magában a halált. A halál az fájdalom, kín, gondolta. Közben a gerendát nézte, furcsa repedéseit, fura alakokat mintázott rájuk az idő, szánalmasakat, torzakat, fej, lábakkal, fej csak kézzel, fény szétpattant rajtuk, és egy hosszú repedésen keresztül tűnt el. Most fedezte fel magának a két fiát. A nagyobbik olyan volt, mint az anyja, komoly, gyakran jött be hozzá, megigazította a vánkosát, üldögélt az ágyán. Hozok vizet, nem kell valami? Fáj valami, apu? A kicsit csak a szög, a kalapács érdekli. Veszekszik olyan, mint én. A nagyobbikat elkezdte tanítani írni, olvasni. Anyu már tanított, sok betűt ismerek, mondta a fiú. Iskolába mész szeptemberben, arra már tudnod kell írni, olvasni, hogy te legyél a legjobb tanuló. Te, apu, kérdezte egy alkalommal a nagyfiú. Mi az, hogy diavetítő? A faluban voltunk, és az egyik gyerek dicsekedett, hogy neki van. Nem nyugodhatott addig, amíg ki nem derítette. Felöltözött, a fiút kérte, hogy jöjjön, segítsen neki, mutassa meg, hol lakik az a diavetítős gyerek. Meseképeket vetítette falra a diavetítő, alattuk szöveg volt, lenyűgözve nézte. Ez hát az, ami nekem kell, ez jó, nem futnak, nem rohannak az emberek. Faládikót szerkesztett, villanykörtét vezetett bele, Margitta dianézőt vetetett. Összeszerkesztette a dobozzal, falra vetítette a képeket. Esténként Margit olvasta a szöveget, délelőttönként a fiúval közösen. Már egyáltalán nem kívánkozott ki, felesége naponta cserélte, hozta a diafilmeket. Margit örült, hogy megnyugodott, viszonylag jobban evett, már ez is egy nagy eredmény volt. Nem próbált visszagondolni a régi időkre, amikor a karjai között tartotta, a szeretkezések illatát is elfelejtette, feküdt csak, nem zaklatta, nem követelődzött. Csak élj nekem, ha meggyógyulsz, akkor lesz tűz elegendő. A diavetítő rövidesen ládába került. Bántanak a színek, rettenetesek, egyik a másik ellen megy, nincs egy mozdulatlan, és mind szürkék. Az orvos rendszeresen jött, mosolygott, bíztatta. Meggyógyulsz, Józsi komám, együtt ropjuk még a kocsmában. Mosolygott az orvoson. A halál fájdalom kín, doktor úr, mondta, s nekem nem fáj semmim sem. Az orvos felkapta a fejét erre a mondatra, szomorúan nézett rá, és elbúcsúzott. Eljött a tél. Karácsony után az orvos megkereste Jenőt. Nincs sok hátra a vődnek, Jenő. A lányodnak nem akartam, nem tudtam elmondani. Légy mellettük. Jenő attól kezdve szolgálat után minden este a vője mellett ült. Volt s leendő dolgokról beszélgettek, gyerekekről, munkáról. Megindult az utca is hozzájuk. Ki ezt, ki azt, levest, süteményt hoztak, a pupos réce is újból rendszeresen látogatójuk lett. Józsi nézte őket. Miért jöttök hozzám, kérdezte, nem halok én még meg? Szeret téged az egész utca, Józsi, azért jönnek, mondta Margit. Tréfálkozni is volt kedve, Jenő kétkedni kezdett az orvos szavában. Nem hal ez meg? Eljött ugyanis hozzá a szomszédja is, a Dezső, ő úgy került az utcába, de leesett az épület állványról, azóta rettenetesen fél a halottaktól. Egy ágyban aludtak a feleségével, ami a fal mellett volt, de férfi létére kérte a feleséget, fektette kívülre, ő meg szorosan a fal mellett, nehogy sötétben valami halott felnyúljon hozzá. A felesége is beijedt, amikor ezt elmondta neki, de önfeláldozóbb volt, így kívül maradt, de befelé fordult. Hát, ha így nem tud felnyúlni érte, egy halott sem. Ha meghalok, téged viszlek el először, mondta Dezsőnek Józsi. Mire az vacogni kezdett? Ezen jót nevettek. Hiába adom már be neki az injekciót, hívta félre Jenőt az orvos. Egy-két napja van vissza. Készíts föl erre a lányodat. Isten veletek! Margit megérkezett a munkából, főzött, az iskolás gyerekkel foglalkozott, majd vizet melegített, megmosta Józsi hátát, arcát. Milyen gyenge a kezed, szólt az neki, nem is érzem. Rövid idő múlva azt kérte, hogy a kályha mellé ültessék. Megérkeztek az ismerősök, velük jött Krisztina néni is, megcsókolta fia homlokát. Elsás szűzanya, mondta, jöjjek hozzád. Menjen innen a szűzanyával együtt, rivalt rá Margit. Hagyd, mondta Józsi. Hogy vagy, mama? Nem tudott az anyjára figyelni, visszakívánkozott az ágyba. Cigarettát kér, de nem tudta meggyújtani. Réce adott neki tüzet. Hova tűnt a cigarettám? Kérdezte egy idő múltán. Az ágy alá is benéztek, de nem találták. Margit hajtotta fel róla a dunnát, görcsbe rándult a szíve. A cigaretta belesült Józsi oldalába. Nem tudott sikítani. Itt nincs, mondta, s gyorsan lekapta az oldaláról a cigarettát, majd lehajolt, mintha a földről vette volna fel. A földön volt, nincs szemetek? A konyhán sírta ki magát. Józsi hamar elaludt a vendégek távozta után. Ő folyton felriadt zörrenésekkel, susogásokkal volt teli a szoba. Nem megyek el ma dolgozni, mondta óracsörgés után. Menj csak nyugodtan, jól érzem magam, hallotta még akkor is, amikor az utca végén a palánknál járt. Józsiba hirtelen éles fájdalom hasított. Kapkodva nyúlt a gyufához, és gyújtotta meg a petrolom lámpát, amit a gyerekek miatt tettek melléje, ne ébredjenek fel az erős fényre. Fáj, süvöltött a szoba. Fájdalom, kín, halál, lobbant fel a lámpa fénye. Ég az oldalam, nyögött belé az ágy, ahogy az ülő helyzetbe tornázta fel magát. Fáj, apu, ébredt föl a nagyfiú. Fáj, fiam, kapaszkodott a hangba. Add ide a cigarettámat. Rágyújtott. Meghalsz, mert fáj, parázslott a cigaretta. Eloltotta. Adj vizet, fiam, szólt aztán. A halál kín, metszette a torkát a víz. A gyerek arcát kereste, a szemeit, de az már visszaaludt. Tehát meghalok. Nem maradhatok itt, ha a gyerekek felébrednek és holtan találnak. El kell mennem. A ruháit magára kapkodta. Még ne, motyogta. Menekülsz a halál elől, mert az fájdalom kín, nyöszörögték a gerendák, a fura repedések. A gyerekek előtt nem lehet, nagyon megijednének, súgta vissza. Kampós botja a kezébe simult, a külső ajtót sem volt már ideje betenni. A kányaház felé tartott, de a házak szédült futásba kezdtek előle. Ne, mondta, és egy pillanatra megállt a kányaház előtti hídon. Ekkor eltűnt belőle a fájdalom, először a lábából, a kezéből, égett oldalából, aztán a szívéből, majd a fejéből. Összerogyott. Végig csúszott a hídon, be a ház küszöbéig, fejét neki koccantotta az ajtónak. Az orvos már csak a halált tudta megállapítani. A gyerekeket is áthozták, csak nézték az ismeretlen halottat, aki az apjuk volt, és sírtak. Margitnak a rendőrségtől telefonáltak, még amikor látta a halott férjét, akkor sem akarta elhinni. Nem halt meg, ne csapjatok be, nem halhatott meg. A kis szobában fektették le, lázasan magán kívül volt. Józsit látta. Elmegyek, Margit mondta. Nagyon hosszú útra, nem látsz többé. Nehezen sikerült Margitot visszahozni az életbe. Miután megértette a halált, fekete ruhába öltöztették. A koporsót is meghozták. Milyen nehéz ember, mondták a férfiak, amikor a koporsóba tették Józsit. Amikor a kis hídon keresztül vitték, megkönnyebbült a teher. Gyerekjáték volt a halott vivő szekére feltenni. Jenő intézkedett a temetésről. Cigánybanda húzta Józsi kedvenc nótáit. Temetés után elindult a nép hazafelé. Margit elhessentette magától a többieket. Én még maradok mellette. Menjetek csak nyugodtan. Józsi, hallasz? Kezdte. Józsi, én vagyok csak egyedül a Margit. Szerelmetes szép uram, nem akarok nélküled élni. A szél és a hideg oda préselte a sír mellé, a fagy a lábujjain kezdett munkálkodni. Jó ez a fagy, ha te szeretőd leszek, hogy vele maradhassak, csak siess. Beesteledett. Margit, lányom, kiabált neki Jenő, aki kézen fogva hozta a két gyereket. Lányom, itt az este, megfagysz, mit keresel a halottak között? Halott vagyok én magam is, apám, itt a helyem, hagyjatok. Jenő meglökte a két gyereket. Menjetek oda hozzá. A bokájánál járt a fagy. Gyorsabban, gyorsabban, siess, biztatta. Anyu, gyere haza, sírt a két gyerek. Édesanyu, ne hagyj el minket, mi lesz velünk? Éhesek vagyunk, ki ad nekünk enni? Ki mesél nekünk? Kihez bújjunk éjszaka? Anyu, hallasz minket? A fagy kiszaladt a bokájából. Éhesek vagyunk, hallotta. Most nézett körül, hol is van. A kerítés végén én a néma Péter sírja, mellette az öreg kútörző kánya, a harmadik az ősi zenét kereső Ernő, aztán a katona szökevény színdarabot író Ernő, a víziókat látó Matild, a kápolnás Rozi, végül a kányává átváltozott Józsi. Mennyi, mennyi drága halott? Fázott. Hallotta, hogy a gyerekek is dideregnek. Magához ölelte őket, s elindult velük ki a temetőből. Értük, vállalom csak, fordította vissza egy pillanatra a fejét a kányák felé. Családom, életem. Itt a vége a regénynek. Köszönöm, hogy eddig is velem voltatok és meghallgattátok. Remélem, hogy tetszett. Remélem, hogy volt értelme olvasni. Nekem megrázó volt. Köszönöm szépen. Sziasztok!
Yeah.